Kulturális hírek az Inforádióban.
Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Zsámboki Zsolt. A következő fél órában az Inforádió e-heti kulturális anyagaiból hallhatnak válogatást. A Kárpát-medence muzsikáját szeretné minél több helyre elvinni és bemutatni, mondta az Inforádió Aréna című műsorában Pál István, a Kossuth-díjas Szalonna és Bandája zenekar prímása, a Magyar Állami Népi Együttes művészeti vezetője, a riporter Kocsonya Zoltán.
Néhány napja a Kossuth-díjas, pontosabban Kossuth-díjas az együttes, a Szalonna és Bandája. Hangsúlyozandó is tehát, hogy ez most egy közös díj, és a zenekar több mint 20 esztendős munkájának, pályafutásának szól, és annak az elismerése?
Ezt a díjnál a legeslegfontosabbnak tartom, hogy mi ezt együtt csináltuk végig ezt az utat, és remélem még a következő 20-30-40 év is együtt fog zajlani. Ez alatt a 20 év alatt lényegét tekintve két csere volt a zenekarba tagok, a Herzko Ági helyett a Hugom énekel, igen, és az Unger Balázs helyett az Ürmös Sanyi lett a cimbalmosunk. Mindketten a saját útjukat járták, és ők azt mondták, hogy a kők abba az irányba szeretnének menni, és mi akár érzelemvilág szempontjából, akár gondolkodásunk szempontjából magát a Kárpát-medencének a muzsikáját szeretnénk minél több helyre elvinni, és megmutatni, hogy milyen gyönyörű muzsikánk van. Ez értendő a tanításra is, a tánc kíséretre is, és a koncertezés is, hiszen ez a három olyan dolog van, ami a zenekar életében mindennapos.
Tulajdonképpen a szólópálya, hogyha hát nyilván, hogy azért beszéltünk szólópályáról, és az nem is igen választható le a Szalonna és Bandájáról, és nem választható le különösen a Magyar Állami Népi Együttesről.
Úgyhogy amikor a zenekar megalakult, az úgy nézett ki igazából, hogy én gyerekkorom óta vágytam arra, hogy legyen egy saját zenekarom, ahol azt a fajta ütemtervet, vagy azt a fajta nézetet csináljuk, amit én úgy szerettem volna prímásként. És sok zenekarba játszottam útközben, és mai napig is játszom, akár a Fonó zenekarban, de a Galga zenekarban, vendégként a Csík zenekarban, igen, tehát hogy rengeteg, és hát Mohácsi Bercivel, Nagy Zsoltival, akik a Métának, most a Dűvőnek a tagja, velük nagyon sokat muzsikáltam, de szerettem volna egy olyat, amire azt mondom, hogy ez az én, igen, zenekarom, és akkor a Magyar Állami Népjegyesben volt egy olyan pillanat, amikor azt éreztem, hogy na, ezek az emberek, akikkel én szeretnék ébredni, feküdni, utazni, muzsikálni.
Mert hogy ők is egyébként az Állami Népi Együttes tagjai.
Mindnyájan a Magyar Állami Népi Együttes tagjai voltak, és van, aki jelenleg is tagja. És ha ugye az együttesben nekünk, az életünk nagy részében mi tánckíséretet játszunk, a Magyar Állami Népi Együttes tánckarát kísérjük. Igen. És akkor úgy döntöttünk, hogy szabad időnkben, amikor lehetőség van rá, elkezdünk koncertezni Szalonna bandával, vagy az országban olyan civil csapatok kísérni, akik nem hivatásszerűen űzik a táncot, hanem nagyon magas szinten, de kedvtelésükből csinálják, és akkor ez váltva a péntek, szombat, vasárnaponként, vagy hétközben, amikor úgy ráértünk, elkezdtünk muzsikálni, és ez szépen lassan úgy cseperedett.
Pál Istvánt, a Kossuth-díjas Szalonna és Bandája zenekar prímását, a Magyar Állami Népi Együttes művészeti vezetőjét hallották. Filmes élményeket nyújtó táborokat szervez a Nemzeti Filmintézet különböző korosztályoknak, 11 éves kortól 35 évesig. A részletekről Gyulavári Tímea, a Nemzeti Filmintézet munkatársa beszélt Kocsonya Zoltánnak.
Mi a Filmintézetnél már több mint 7 éve foglalkozunk pályorientációval, és igyekszünk a fiatalok útkeresését segíteni különböző programokkal, és azért gondoltuk azt, hogy ezek a nyári tábor formátumok nagyon kedvezőek lehetnek, mert nagyon intenzív keretek között, nagyon fókuszáltan tudnak filmszerzési élményekre koncentrálni a fiatalok, tehát amellett, hogy élményeket szereznek, tudást is szereznek, olyan fiatalokkal találkoznak, akiket ugyanaz érdekel, mint őket, és olyan mentorok vezetésével, akik gyakorló filmesek. Jelenleg 6 táborunk van, az általános iskolásoktól a középiskolásokon át, felnőtteknek, illetve van olyan táborunk, ami pedig pedagógusoknak szól. Van olyan tábor, amit már 8. alkalommal fogunk idén megszervezni, de olyan is van, amit első alkalommal. 8 évvel ezelőtt szerveztük meg először a szerepcsere táborunkat középiskolásoknak, illetve van egy felnőtteknek szóló FFP filmes alkotótábor névre hallgató alkotási lehetőséget kínáló táborunk, és a többi tábort igazából ezekből, tehát belső, illetve külső igények is hívták életre, de a pedagógusoknak is így kezdtünk el tábort szervezni, hogy először a középiskolásoknak volt, és akkor 3 évvel ezelőtt megszerveztük az első pedagógusoknak szóló tábort, és a FFP filmes alkotótáborunk is például amiatt van, mert évközben vannak előadásaink, workshopjaink, így a Fast Forward program keretében, és azt gondoltuk, hogy egy jó megkoronázása lehetne ennek a programsorozatnak, hogyha nyáron lenne egy 10 napos alkotótábor.
Ha megnézzük a programsorozatot, akkor az látható, vagy azt látom, hogy már a közelgő tavaszi szünetben is lesz egy tábor, de azért a táboroknak a többsége a nyári szünetre, vagy a nyári szünidőre van időzítve.
Igen, tehát a filmes falka tábor az amúgy már be is telt ez a tavaszi szünetben, de az összes többi július-augusztus hónapban elérhető. Az nfi.hu/táborok oldalon lehet jelentkezni. Mindegyik táborba kell valamilyen bemeneti feltétel, ez amúgy részletesen elolvasható mindegyik tábornál, hogy mivel kell jelentkezni. Kérünk egy bemutatkozó videót, hogy miért szeretne a táborba jelentkezni. Van olyan táborunk például az FFP Cinemira Junior Script Lab, ami egy forgatókönyvfejlesztő tábor, oda már egy konkrét filmötlettel várjuk a jelentkezést, de például a szerepcsere diák, illetve pedagógus táborban van egy ilyen ismerkedő kérdés sor, ahol csak itt felmérjük, hogy a jelentkező mit is vár a tábortól. Van filmkészítési tapasztalata, vagy itt szeretne szerezni, de hogy abszolút nem elvárás, hogy legyen. De például az FFP filmes alkotótábor, ami felnőtteknek szól, oda már azért valamilyen referenciával kell jelentkezni, de pontosan minden egyes tábornak a honlapján megtalálható, hogy mik a bemeneti jelentkezési feltételek.
Gyulavári Tíme által a Nemzeti Filmintézet mozgókép szakmai pályaorientációs menedzserét hallották. Jövő vasárnapig tart a Bartók Tavasz Összművészeti Fesztivál, a MIPA az idén is Budapest több helyszínén szervez programokat, Rozgonyi Ádám összeállítása.
A műfaji határokat is feszegető Összművészeti Fesztivál programjai között a Kortárs Táncszínház egyik legelismertebb társulatának produkciója, egy búcsú turnéra induló jazz együttes koncertje, az arab opera Varázslatos Világa, valamint barokk remek művek világhírű előadói szerepelnek. K. Csabát, a MIPA vezérigazgatóját hallják.
Két nagyon gazdag iránya is van az idei fesztiválnak, az egyik a régi zene, világsztár, és jelentős esemény is kapcsolódik ehhez. Vivaldinek az Il Tamerlano, vagy Bajazetként is szokták emlegetni ezt az operát. A Julia Lezsneva a világsztár közreműködésével a Les Assons együttessel lesz bemutatva. És hát van egy szerintem világra szóló dupla koncert, szóval John Eliot Gardinerhez kapcsolódik, a többszörös Grammy-díjas karmester, a barokk és a régi zene úttörő alakja. Ugye először megalapította az English barokk szólistát, vagy zsangó barokk szólistákat és a Monteverdi kórust. Ők fogják a Bach János passióját előadni. Majd az elmúlt években megalapított egy új formációt, a Constellation Choir and Orchestrát. Ők pedig húsvét második napjára komponált két kantátáját és a húsvéti oratóriumot mutatják be. Ez egy különleges esemény az európai komoly zenei életben. 15 év után újra látható lesz, Pinabaus volt együttese a Tänzelter Wuppertal, és a zseniális koreográfus ikonikus művel Volmond költözik be 3 estére a MIPA-ba.
Egyedülálló élményt ígér a Szimbád, az ománi tengerész magyarországi bemutatója, amelyben a nézők a kultúrák találkozásának lehetnek szem- és fültanúi. Az előadást K. Csaba rendezte.
Hisham Gabr egyiptomi arab szerzőnek a műve egy nagyon érdekes és különleges. Tulajdonképpen ugye a második előadás, de nem arab országban, a európai premiér.
Vajda János az ítélet, Selmeci György pedig a Királyi Fennség című alkotással gazdagítja az idei fesztivál programot. A Classical Next a Bartók Tavasz részeként Budapesten hozza össze különböző szakmai eseményeken a nemzetközi klasszikus és kortárs zenei szcéna kulcs szereplőit. Idén is a világzene sok színűségét mutatja be, és nagy kérdéseit járja körül a Budapest Ritmo koncert és szakmai programok kínálata, míg a 15 éves Markó Irodalmi Fesztivál a kortárs magyar irodalom legfontosabb alkotóit és műfajait vonultatja fel.
Kelemen Barnabás szerint a fiatal tehetségek korai felfedezése és oktatása kiemelt jelentőségű. A hegedű művész ezért tartja fontosnak a Fesztivál Akadémia Budapest által ismét meghirdetett országjáró programot, amely ifjú hegedűsök és csellisták számára nyújt bemutatkozási lehetőséget. Kelemen Barnabás mindezek mellett arról is beszélt az Inforádiónak, hogy május 1-e és 3-a között nagy vállalást tesz. Eljátsza azt a 9 hegedű versenyt 3 nap alatt, amelyet magyar művészeknek dedikáltak a zenetörténetben. Rozgonyi Ádám interjúja.
Meghirdették a Fehér Ilona nemzetközi hegedű versenyt, és a Halász Ferenc országos tehetségkutató alkalmait is. Hogyan tudnak megfelelőképpen, és hát nyilván megfelelő szinten foglalkozni a tehetséggondozással, és miért érdemes ezen lehetőséget megragadni a fiataloknak?
Igen, hát a zeneoktatás az inkább az élsporthoz hasonlítható leginkább, ezért a korai felfedezése a tehetségeknek és a tehetségek ápolása, tanítása, inspirálása életbe vágó a megfelelő időben. Ezért a Fesztivál Akadémia hosszú évek óta az egyik legfontosabb céljául tűzte ki, hogy segítsük a fiatal tehetséges gyerekeket, szüleiket, tanáraikat, és lehetőségeket kapjanak egymást is megismerni, a nemzetközi színvonalat is megismerni, ezért van egy országos tehetségkutatónk 7 régióban, van egy közép-európai nemzetközi hegedű versenyünk, ez a Hubai verseny, ez 2 évente zajlik, valamint a Fehér Ilona. Fehér Ilona a Hubai növendék volt, és a világ, talán kimondhatjuk, hogy leghíresebb alapfokú hegedű tanára, többek között Pinkas Zuckerman és Lomo Mintz és Hagai Shaham is növendékei voltak, általában utolsó 2 a Fehér Ilona verseny zsűri elnöke, idén Hagai Shaham lesz. Mesterkurzusokkal járjuk az országot, de ezzel a tehetségkutatóval, illetve a 2 évente zajló nagy versenyekkel próbáljuk nemzetközi szinten is, hogy mondjam, képbe hozni a magyar tehetséges hegedűsöket. A Halász verseny egyébként a tehetségkutató az csellistáknak is szól, és mindig a döntőbe kerültek automatikusan jutnak be a következő nagyobbik megmérettetésre, és idén a legnagyobb, ami 2 évente van, a Fehér Ilona verseny lesz június 25-én kezdődik, és bele torkollik a Fesztivál Akadémi Summer Festbe, ami július 3-án kezdődik.
Május elején pedig egy nagy vállalást tesz, ugyanis 9 hegedű versenyt játszik majd el, olyanokat, amelyeket magyar művészeknek ajánlottak fel. Melyekről van szó, és mi jelentheti ennek a vállalásnak a nehézségeit, kihívásait?
A cél, ami miatt ezt az egész maratont kitűztem, az már hosszú évtizedek óta dolgozik bennem, ugyanis nem tudja eléggé a világ, a zenei világ elsősorban azt, hogy a 19. század második felében olyan nagy magyar hegedűiskolánk volt már Magyarországon, illetve az akkori monarchiában, hogy a legnagyobb romantikus zeneszerzők, Brahmstól kezdődően Csajkovszki, Sibeliusig, Dvorákon, Schumannon át, mind kivétel nélkül magyar hegedűművészeknek írták a hegedű versenyeiket. Ez semmilyen hangszer és semmilyen ország művészei nem mondhatják el. Joachim Józsefnek, Auer Lipótnak, Vecsei Ferencnek komponálták ezeket a műveket. Továbbá a 20. század elején pedig Bartók Béla, Szigeti Józsefnek, Székely Zoltánnak, Geyer Steffinek, Maurice Ravel pedig a híres Cigányát Arányi Jellinek dedikálta, vagy nekik komponálták, és ez egy különleges párját ritkító tény a zenei világban. Valamint az is nagyon fontos, amire szeretném felhívni a figyelmét a zenei világnak, hogy nem Hubai Jenő volt az első hegedűiskola alapító, hanem az előbb említett 19. századi mestereknek a tanára Böhm József volt, aki egyébként Beethoven koncertmestere is volt, és a Bécsi Zeneakadémia igazgatója évtizedeken át. Tehát két olyan tény, ami nincs eléggé szemünk előtt, se nekünk, se a nemzetközi szénában. Erre szeretném felhívni a figyelmet azzal, hogy május 1 és 3 között 7 zenekarral, 7 karmesterrel 9 hegedű versenyt adok elő, plusz még 3 kisebb tételt, rapszódiákat Bartóktól és a Ravel Cigán.
Van program és dolog bőven, ezeknek megfelelni mind energiával és hát elszántsággal, azért az is egyfajta próbatétel.
Feltétlenül, mondjuk azt hozzá kell tennem, hogy 25 éves korom előtt játszottam a Schumann hegedű verseny kivételével mindegyiket, sőt, legtöbbét 20 éves korom előtt, és az ilyenkor nagyon sokat nyom alatba, mint hogy még a beszélgetésünk elején mondtam, hogy az élsporthoz hasonlítható inkább a magas szintű hangszeres zenélés, tehát ami a 10 éves korban a zsigerekig hatol, az viszont jó sokáig meg is marad, és hát főleg, hogy sokat játszottam ezeket a versenyműveket azért, és most bejátszuk április folyamán végig a zenekarokkal, ezért így azért inkább kivitelezhető lesz ez a maraton.
Kelemen Barnabás hegedűművészt, a Fesztivál Akadémia Budapest alapító művészeti vezetőjét hallották. A Szkéné Színházban mutatták be Osztrovszki Vihar című drámáját. az 1859-ben írt mű az orosz társadalom feszültségeiről, a kisvárosi bigottságról és az egyéni szabadságvágy tragikus összetűzéséről szól. A Színház és Filmművészeti Egyeteme hallgatóinak közreműködésével készült előadásról Rozgonyi Ádám kérdezte Nagy Regina rendezőt.
Összességében megidézik azt a milliót, és néha egy-egy jelenetben kicsit kívülre is kerülünk abból a korszakból, kicsit a mába. Jól érzékeltem ezt, mint néző?
Abszolút, igen, igen. Illetve kísérleteztünk azzal, hogy mely pontokon bomlik meg a realizmus, és kerülünk át egy fűrealista képbe, mivel az egész előadást a főszereplő Katyarina szemszögéből vizsgálhatjuk végig.
Az ő megítélése azért jelenthet, indukálhat vitákat is, hogy neki milyen mozgástere lehet, mint nőnek, mint házas nőnek, és jól teszi-e, hogyha a szívére hallgat.
Igen. Ez egyrészt felvett társadalmi kérdéseket is, hogy a társadalmi megítélés milyen nyomást helyez egy nőre abban a korszakban és napjainkban, illetve morális belső kérdéseket is felvett, mivel egy nagyon egyházi szemléletű hölgyről beszélünk, és nagyon erős korlátokat szab rá az egyház, és nem tudja, hogy mi a helyes, és hogyan tud a saját korlátaiból megszabadulni. Szerintem ugyanezt a zsongást éljük meg néma a fiatalok, akár a politikai helyzetekkel kapcsolatban, akár nőként, mint mai napig nem elfogadott bizonyos munkakörökben, hogyan működünk egy párkapcsolatban. Nagyon érdekes szerintem az, hogy egy közel 200 éves mű hogyan aktuális a mai viszonylatokban.
A vihar maga párhuzamba állítható, vagy egyfajta metaforaként is értelmezhető a szerelem viszonylatában?
A vihar szerintem alapvetően mint költői kép jelenik meg ebben az egészben, és maga a tetőpontja az előadásnál ugye a vihar, és ahogy a vihar közeledik, úgy nyílik ki a konfliktus maga is a darabon belül. Én azt gondolom, hogy kísérleteztünk azzal, hogy a bizonyos szereplők milyen különböző természeti képek lehetnének. És a vihar az a pszichés állapotát is jelzi a főszereplőnek.
És egyfajta változást is hoz a vihar
megújulást. Így van, így van.
Milyen volt az alkotó munka, a próba folyamat a színészekkel?
Egy csodálatos alkotói folyamat volt, akár csak az alkotócsapattal és a színészekkel is együtt. Mivel a szövegen két dramaturggal dolgoztam, illetve volt egy zenei vezetőnk, bele is külön dolgoztam a zenedramaturgián, tehát hogy több pontból épült fel a háttérmunka, és mindannyian részt vettünk a próba folyamat minden egyes szakaszában. Például a díszletépítés is, amit Kalmár Liza tervezett, ez is egy közös alkotás volt, tehát közösen készítettük a díszletet, mint műhely. A dramaturgtól kezdve a színészig mindenki segített benne. A próba folyamat ez egy elhúzott próba folyamat volt, mivel december 1-én kezdtünk próbálni, és ugye február végén mutattuk be az előadást, ezért szakaszos volt, viszont ez nagyon nagy lehetőséget adott arra, hogy a színészek gondolatilag is meg tudjanak érkezni ezekbe a szerintem fajsúlyos és nagyon nehéz szerepekbe.
Nagy Regina rendezőt hallották. Az elmúlt csaknem fél órában az Inforádió e-heti kulturális anyagaiból hallottak válogatást. A kulturális rovat vezetője Kocsonya Zoltán, a felelős szerkesztő Szatmári Katalin, valamint a szerkesztő Rozgonyi Ádám nevében is köszöni figyelmüket Zsámboki Zsolt.
Kulturális híreket hallottak.